még egy esetlegesen, hangsúlyozom, esetlegesen gyengébb minőségű anyanyelven folyó oktatás is szerintem százszor jobb, mint egy csillagászati színvonalon levő, ám idegen nyelven zajló oktatás.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Nagyittó nézőit, én Kollég Zsolt vagyok, és köszöntöm Kocur Laci kollégámat a stúdióban.
Szia Zsolt!
Annál is inkább, mert tegnap a békemeneten jártál, és a beszélgetésünk első témája a békemenet, illetve az október 23-i ünnepségek. Körülbelül fél évvel vagyunk a magyarországi választások előtt, így aztán nagy tétje volt, hogy a pártok mennyi embert tudnak kivinni az utcára. Elmondhatjuk, hogy a békemeneten 100 000 ember jelent meg, és hát kérdezném is így rögtön előjáróban a személyes élményeidet, tapasztalataidat.
Egy ilyen típusú és ilyen kaliberű rendezvényt, tehát élő rendezvényt élőben tudósítani, közvetíteni, újságírói szempontból részben nagy felelősség, de ugye ez az offline eseményekről, vagy offline tudósításokról is elmondható. És ugye technikailag is egyben nehezebb, hiszen ott együtt haladunk a tömeggel, és ott kell a rendelkezésre álló információkat nagyon gyorsan megszűrni, és azt továbbítani a nézők, olvasók felé. Tehát ilyen szempontból egy haladó esemény, ahol mindenki mozgásban van, közvetítése, tudósítása az mindig technikásabb és nehezebb is, és nagyobb felelősség is.
Milyen volt a hangulat, Laci?
Hangulat nagyon pozitív volt, látszott, hogy jó szervezett rendezvény volt. Mondhatni, hogy már tehát a kiszolgáló személyzet, biztonsági emberek, stb. Rutinosan kezelték az egész esemény alatt, tehát a 9 órai gyülekezőtől számítva Orbán Viktor beszédével bezárólag egy beavatkozás láttam, amikor valakit kivezettek a tömegből, tehát ez ilyen hosszú és ilyen részvételű rendezvény esetében ez belefér abszolút. Méltóságteli, jó szervezett, jól hangulatú rendezvényről beszélhetünk. Tehát ez abból is látszik, hogy a rendezvény végén sok embert megszólaltattunk, ez látszik a tegnapi tudósításunk végén is, ahol az járókelőkkel, résztvevőkkel készített interjúinkat adtuk közre, hogy tehát az embereket őszinte lelkesedés töltötte el, és motiváltan térhettek haza.
Ugye éppen ez az ilyen nagy tömegrendezvényeknek a tétje, hogy sikerüljön lelkesíteni a tömeget. Orbán Viktor egy félórás beszédet mondott ezen a békemeneten. Mit emelnék ki ebből? Ugye többen az elemzők közül azt húzták alá, hogy egy nemzetegyesítő beszédet hallhattunk. Mennyire találtad ezt adekvátnak, ezt a megállapítást?
Ez kétségkívül elmondható, a beszéd egyik jellemzője volt, hogy igyekezett mindenki ez minél szélesebb választói réteghez, tehát nem csak a saját táborához, amelyik kétségkívül ott volt előtte a színpad előtt, illetve sokan követték a közvetítéseket a közösségi médiában is, meg más média csatornákon. Példátlan média jelenlét volt, tehát csak aki a menet előtt haladtak, tehát ilyen 30-40 stábot biztos, hogy láttam ott, de tényleg a Deutsche Welle, az ORF, egy kínai tudósítót láttam dolgozni, tehát a mainstream sajtó mellett több influencer is közvetítette a saját TikTok, YouTube vagy Facebook csatornáján. Valószínű, hogy a tegnapi budapesti rendezvényekről csak az nem hallott, az nem értesült, aki nem akart.
Így van, és hát nyilván ennek Európába és a világba is eljutott a híre. Egy fontos üzenetet közvetített ez a béke menet, már magában a neve is erre közvetít, hogy a békepártiság az, ami a magyar kormánynak az egyik fő üzenete, fő mondani valója. Ugye most azt látjuk, hogy a békecsúcs, amit a következő hetekben kellett volna Budapesten megrendezni, az időpontja bizonytalan, de ez nem azt jelenti, hogy ez a békecsúcs ne kerüljön megrendezésre majd a
közeljövőben. Igen,
a szándékot mindkét fél kinyilvánította. Ugye a problémáinak az a hátterében, hogy igen, távol van az álláspont, tehát nagyon nehéz itt békét kötni, de a béke törekvés üzenete az eljuthatott a magyar választókhoz is, és nem csak a magyar választókhoz, hanem ahogy utaltunk rá, Európában is. És hát ugye az egyik fő választási üzenet bontakozik itt a szemünk láttára, hogy a béke az, ami mindannyiunk közös érték, ez is lehet akár egy nemzetegyesítő üzenet. Az ellenzék is egy tömegdemonstrációt szervezett, és meg is indult a számháború annak rendje módja szerint, az ellenzék is magát hirdette ki győztesnek. Nyilvánvalóan azért azt lehetett látni, hogy nem összemérhető a két tömeg mennyisége, de azt szokták ilyenkor az elemzők bölcsen és óvatosan mondani, hogy a kérdés az, hogy kinek sikerült jobban mozgósítani a sajátjait, illetőleg a bizonytalan szavazókat, hiszen el ne feledjük, a választásokon rendszerint Magyarországon az dönt, aki nem elkötelezett híve a pártoknak, hiszen a nagy pártoknak megvan a maga támogatói köre. És hát valószínűleg ezért is szólalt meg Orbán Viktor, vagy próbált megszólítani olyan társadalmi csoportokat, akik nem elkötelezetten állnak a Fidesz mögött ebben a beszédében, erre persze kísérletet tett a beszédében Magyar Péter is. Ha egy picit elemzői szemmel nézzük, akkor jó eséllyel azt kell mondani, hogy szavazókat kell gyűjteni a Fidesz oldaláról is, hogy megismétlődhessen a 2022-es siker, és hát ez lesz majd a következő hónapok, a kampány egyik fő üzenete, hogy sikerül-e bővíteni azt a meglévő, és a békemenet tanúsága szerint lelkes tábort. Biztosan szükség lesz a szavazói kör bővítésére a következőkben. Milyen kampányt várhatunk most, milyen tapasztalatokat vonhattunk le ebből a két beszédből akár?
Hát egykori hittantanárom mondta, hogy a Szent Mise az a hívőknek szól, és az egyház iránt más formában érdeklődőket más csatornákon kell bemondani. Megváltoztatandókat elmondhatjuk azt is, hogy mindkét nagypárt rendezvénye a biztos pártválasztó szavazóknak szólt. Ezt mind a két rendezvény teljesítette a maga módján. És hát ugye Orbán Viktor szólt a Tiszapárt párthíveihez, illetve külön szólt a magyar fiatalokhoz is beszéde zárlatában. Tehát mindenkinek az lesz az érdeke, hogy amellett, hogy a saját szavazótáborát minél magasabb szinten kiszolgálja, a bizonytalan szavazók szintén népes táborából, mert ugye sokan érzik úgy, hogy egyik nagy politikai erő mögé se tudnak besorokozni. Van egy ilyen társaság is. Tehát, hogy innen minél többet a saját oldalára állítson, amellett, hogy a saját tábor harci kedvét, motivációját egy másfajta kommunikációval folyamatosan fenn kell tartani április 12-éig, 2026 április 12-éig. Addig talán mérsékeltebb kommunikációval azokat a köröket, ahol a harcias retorika nem annyira talál befogadásra, azokat is meg kell próbálni megszólítani.
Ugye és ez volt a Fidesz sikerének titka legutóbb is, úgy sikerült 3 millió szavazót begyűjteni, hogy olyan témát talált, ami rezonált a magyar választók körében, akkor ugye ez a béke üzenete volt, ami még most is egy erős üzenet lehet. Én ezt hallottam ki ebből a beszédből. Váltsunk témát, hiszen szalad az időnk. Az Oktatási Minisztériumhoz közel álló háttérintézmény egy tanulmány publikált, ami szerintem sokak figyelmét felkeltette. Ennek a címe az, hogy körülbelül a magyar diákok egyötöde nem anyanyelvi iskolát látogat. És ez a háttérintézmény, illetőleg ez a tanulmány azt fejtegeti, hogy milyen okok vezetnek idáig. Viszont azon is érdemes elgondolkodni, hogy maga a minisztérium beszél arról, hogy nem minden diák számára egyformán elérhető az anyanyelvű oktatás. Miközben az alkotmány ezt mindenki számára garantálja, mint alapjogot. Hogyan látod, Laci, milyen ez a helyzet? Nagyon sötét ez a toll, illetőleg az ecset, amivel én ezt próbáltam most lefesteni, vagy lehet, hogy még szépítettem is rajta?
Hát ugye az alkotmánnyal óvatosan kell bánni, hiszen emlékezhetünk, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmánya is garantálta a szabad vallás gyakorláshoz való jogot, csak a pártitkár ott állt a templom sarkán kis notesszel, és fölírta, hogy ki gyakorolta ezt az alkotmány által egyébként garantált jogát.
Meg szabad megfelelni, Laci, volt ilyen, hogy szocialista törvényesség, amiben éppen a szocialista jelző tette kétségesé a törvényesség meglétét.
Nehéz eldönteni, hogy hol szomorúbb, ott, ahol erre a fizikai lehetőség nem adott. Tehát Bodzsár Gyulának van egy széles körben, sajnos nem ismert tanulmány, ami regionális, azt mondja, Kürtös című nagykürtösi havilapban vagy időszaki kiadványban jelent meg, ahol visszavezeti, hogy a nagykürtösi járásban hogyan épült le a magyar oktatási rendszer az alapiskolák szintjén, még a 60-as, 70-es években, és ugye ennek az ottani közösség ott máig vissza levét, tehát a nagykürtösi járásban a 10-20%-os falvakban, tehát ott már mutatóban sem találni magyar iskolát, ott néhány súlyponti iskolára korlátozódott a magyar iskolák száma. Tehát,
itt vetném közben, Laci, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy éppen az általad említett 60-as, 70-es években, amikor abszolút számban még több volt a magyar diák, sok esetben, mint jelenleg, akár régiós lebontásban is, de még többen voltak azok százalékosan, tehát nem egyötöt, hanem ennél magasabb arányban azok a magyar diákok, akik szlovák iskolába jártak. Úgy is mondhatnám, hogy olyan magyar szülők, akik szlovák iskolába íratták a gyermekeiket. Ugye ennyiben jobb lett a helyzet, miközben ez az egyötöd is egy megdöbbentő helyzet.
Hát Bátorkeszin is a szőlőszomszédom mondta, hogy ő egyébként egy oktatási intézményt látogatott egy rokonommal, és én csodálkoztam, hogy milyen szép, hogy egy ilyen szlovák nevű ember az én meg nem nevezett rokonommal járt egy iskolába, és aztán kiderült, hogy az én rokonom látogatott a szlovák oktatási intézményt. Tehát igen, ez a jelenség a 60-as, 70-es években nagyobb volumenben létezett, mint napjainkban. Ennek az állami támogatása is, támogatottsága is nagyobb volt, tehát a suttogó propaganda is, meg nem csak a látás, hanem a manifest propaganda is, hogy magyar szülők is adják az érvényesülés jegyében szlovák iskolába a gyerekeiket.
Említetted az iskolaközpontok meglétét vagy hiányát. Ugye a különböző szempontok, amiket vizsgál a tanulmány, hogy miért nem jut anyanyelvi oktatáshoz a magyar diák, az egyik ilyen, hogy távol esik tőle, tehát hogy meg kell oldani a közlekedést. Tehát sok szülő számára kihívást jelent eljuttatni fizikailag a kisgyereket az adott magyar oktatási intézménybe, illetőleg az sem mindegy, és ez is egy fontos különbségtétel lehet, hogy milyen minőségű oktatásban részesül az a gyerek. Ez a tanulmány arról is adatsorokat közöl, hogy a kisiskolákban, és tudjuk, hogy a magyar oktatási intézmények egy jelentős hányada éppen kisiskola, a szakoktatók vagy szakpedagógusok esetenkénti hiánya miatt alacsonyabb az a minőség, amit ott kap a diák. Ugyan elérhető az anyanyelvi oktatás, ám de a minősége már lehet, hogy alacsonyabb, és ez sok esetben a szülőket esetleg egy olyan döntésre sarkalatja, hogy akkor választja a többségi iskolát, tehát a szlovák nyelvi oktatást, hiszen szeretne egy magasabb minőségű oktatást biztosítani a gyermekének. Mi erre a jó megoldás? Mert ugye éppen az összevonások Damoklész kardja lebeg a magyar iskolák felett, és az ember magyar szívvel, de még magyar ésszel is emellett érvel, hogy meg kell őrizni az iskoláinkat, miközben valóban ezek az érvek is ott sorakoznak, hogy a kisiskolákban sokszor azért a minőség nem ugyanaz, mint egy nagyobb oktatási intézményben.
Kisiskolákat főleg így Pozsonyból nézve gyakran illetik különböző jelzőkkel, vagy fitymálják a minőségüket egy pozsony óvárosi iskolához képest. Hát ugye nem felejthetjük el, hogy a két világháború között a Klebersberg-Kuno féle oktatási reform ugye összevont anyasi iskolákkal emelte ki a magyar vidék egy részét az írástudatlanság állapotából. Tehát csak azért, mert valami kisebb, és esetlegesen egy városi standardokhoz képest másképp folyik ott az oktatás, vagy esetleg összevont osztályok vannak ott, az sem az ördögtől való, ezt is, ha máshonnan nem a népi írók egyes regényeiből, novelláiból ismerhetjük ezt, hogy ilyen is volt, és
jó lenne, ha a magyar szülő is így gondolkodna, mert sok esetben éppen a szülő értékítélete döntése az, ami hát nem így, nem ezt vonja le, nem ezt a tapasztalatot.
Hát ugye még egy esetlegesen, hangsúlyozom, esetlegesen gyengébb minőségű anyanyelven folyó oktatás is szerintem százszor jobb, mint egy csillagászati színvonalon levő, ám idegen nyelven zajló oktatás.
Laci, az igazi dilemma az nyilván nem ez, hanem az, hogy vajon a kisiskola, anyanyelvi kisiskola, vagy egy központosított, összevont anyanyelvi iskola a jó megoldás. Tehát igazából ez a dilemma, amire évtizedek óta keresi a választ a felvidéki oktatáspolitika és politika természetesen.
Ugye az iskola bizonyos vonatkozásban olyan természetű, mint a bánya. Tehát ahol egy bányát bezárnak, kiszedik a támszerkezetet, elárasztják vízzel, azt már újra nyitni nem lehet. Most egy iskolát is, ahol bezárnak, igaz, hogy ott csak lakat kerül rá, a falak megmaradnak, de az a lelki-szellemi rombolás, amit egy iskola bezárás okoz, egy bezárt iskolát egy településen majdnem olyan nehéz újra nyitni, mint egy bezárt bányát. Tehát most a sajnálatos eset, a Keszekfalvával a szomszédos Megyercsen nemrégiben zárták be az ottani kisiskolát gyerek hiányában nem tartom reálisnak, hogy tehát ugye ennek van egy menete, hogy a pedagógusokat kell szerezni, stb. Nem tartom reálisnak, hogy most egy-két éven belül a megyercsi iskolát újra tudnák nyitni, még ha akarnák se.
Az időnk elszalad, azt hiszem egy nagyon tanulságos gondolattal zártad, Laci. Úgyhogy ha a magyar szülők nézték esetleg a műsorunkat, és majd döntés előtt állnak, hogy milyen iskolát válasszanak a gyerekeiknek, akkor ezek a szavak is segíthetnek majd a döntésben, ebben azt hiszem bízhatunk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Kocur Lászlónak az értő hozzászólásait. Jövő héten is áthatják a nagyítót, a ma hét közéleti jellemző műsorát. Viszontlátásra!